A reformáció tiszteletére igyekszik azt a folyamatot bemutatni, amely a reformációhoz vezetett. Folyamatos megújulási mozgalmak voltak az egyházban, amelyek mindegyikéből lehetett volna reformáció. Kis Erika kurátor mutatja be a kiállítást.
Az új kutatások a mindenki által ismert halotti beszéd vagy Ómágyar Mária síralomról is bizonyítékként tárták föl, hogy ez a része volt a szertartásnak. A híreknek a várakozása és az igénye áthatotta a teljes társadalmat. Valójában ez egy hatalmas impulzus, amely áthatja az egész kontinenset, áthatotta azokat is, akik a reformáció útjára léptek, de a kiállításomban számtalan helyen a katolikus szál is ott van, mert a katolikus megújulás is ennek köszönhető. Tehát ez egy egymást feltételező és gerjesztő folyamat, amelyben például az első teremben
kárhozatra hal meg ide is volt kírva, szenvedni Krisztusért.
Láthatunk egy olyan úgynevezett dogmaképet, amely a luteri dogmának a képi megvalósítása, az eredeti képet Kranach alkotta. Ez egy későbbi változata, de kortárs változata. A 16. századból egy Johann Kemmer nevű német festőnek a munkája, a Szépművészeti Múzeumból érkezett ez a Törvény és Kegyelem címet viselő alkotás, egyfajta képregény. A kép középpontjában levő mesztelenül ábrázolt ember, ő a Jédermann, az akárki, a földi ember, akit Mózes és keresztelő Szent János kalauzol végig. Egy fél oldalán kiszáradt, és fél oldalán pedig lombos fa tövében. Mózes is, és keresztelő János és a megfeszített Krisztusra mutatnak, mert hiszen azt a luterik elképzelést, amelyben a törvénybe teljesülése a kereszthalállal megtörténik. És akkor bejön a kép. Tehát egy kicsit még a katekizmusoknak a szerkezetét tükrözi.
Kicsit Ádám is ami őszülén.
Az eredendő bűntől vezet. Egy ilyen sűrített biblia magyarázatot kapunk. A kiállításnak az egyik célja volt, hogy bizonyos tévképzeteket a helyére tegyen. Mi igyekeztünk azt is láttatni, hogy a kálvinit reformáció sem kép ellenes, csak a képek használatának, a képek alkalmazásának a terét, funkcióját igyekszik más mederbe terelni, mint ami a középkori örökség volt. Révén azért bevallom, kritikával is illették a kiállítást.
Mert
valóban, hogyha végignézünk a kiállítási teren, ez egy olyan nagyon csillogó, látványos kiállítás. De azért, mert valójában ez az örökség. Határozottan protestáns örökség a Kárpát-medencének. Ez is ennek az elmúlt 30 évnek a nagy hozadéka, amikor ez nyilvánvalóvá vált a legsokszínűbb terület Európának. A protestáns felekezetek tekintetében egy sokszínű kép, amely nagyon sajátos mintázatokat mutat.
Van a szól a fide, csak a hit, egyedül a hit.
Különleges oltárképet hoztunk el Nagyszebenből. 1519-ben egy helyi festő festett egy keresztre feszítés jelenetet. A különlegessége az, hogy 1545-ben, tehát amikor a dél-erdélyi szászok a luteri hitet követték már, átfestették a képet, mégpedig úgy, hogy a vélhetően népes tanúsereget, Mária János, illetve Mária Magdolna lefestették, egy ó és egy új szövetségi textussal fették el az alakokat.
Bibliai szöveg lett a kép helye.
Máté evangéliumából és Ézsaiásnak a jövendőlésével. A bibliai szövegnek a dominanciája, a primátusa érvényesül az új egyházakban. Ezzel a képetnek bizonyos részeit megtartja. Az evangélikus irány inkább városi, Kárpátok karéjában található, mezővárosi az ország közepén levő és döntően magyar ajkú közösségeknek kialakuló, már reformált a helvét irányt követő közösségeinek az életét mutatják be.
Keresztény reszpublikák?
Igen, hogy Közép-Európának az oszmán birodalommal kapcsolatosan is állást kellett foglalni. Ez egyáltalán nem olyan fekete-fehér kép, ahogy nyugatról ezt nagyon sokszor látták. Erdélyi fejedelmet törökösnek, ezért tehát eretneknek és ellenségnek bélyegeznek.
Pogányok, a barbárok, a törökök, tehát igen, az a nagyon negatív.
Igen, ez egy napi szembenézés volt a véggel, és ez a fajta tudatállapot nagyon szorosra fűzte a társadalmi szálakat. Egyébként is a kálvini tanításról nem volt idegen az, hogy társadalomszervező célokat is megjelöljön.
Itt is a Biblia.
A 16. században a politika be nem avatkozása teremtette meg azt a terepet, amelyen létrejön az egykori Magyar Királyság területének döntően protestáns lakossága. Papíron az ország többsége eretnek, csak éppenséggel ezeket a törvényeket nem tartják be, mert egy olyan hadi állapotban van az ország, egy olyan szétesett állapotban van, amikor a katolikus uralkodó és protestáns lakossága nagyon erősen egymásra van utalva.
Nem már beszélnek igen, erről,
ez nem, igen. Ugyanakkor ez pedig elképesztő virágzását hozza a kultúrának is. Ez nagyon furcsa így látnunk. Reméljük, hogy látható például azok a döntően protestáns nyomdák, vagy például az iskoláztatás kérdése, vagy a 17. századtól már protestáns, református fejedelmekkel rendelkező Erdélyben. Mai szóval az a kultúrpolitika, amelyet elsősorban Bethlen Gábor és első Rákóczi György testesít meg, átgondolt ösztöndíjrendszer. módszerrel református értelmiséget képezzen ki, akik hazajöve tovább oktatják.
Peregrináció.
A peregrinációnak az egész ugyebár így kezdődik, hogy azok a német ajkú kereskedő polgárok, akik járnak, jönnek, hozzák be az első luteri iratokat. 20-as években Sopronban van annak nyoma, hogy egy polgártól több luteri iratot is elkoboznak. Tehát nagyon frissen reagált ez a vidék. Tehát mindezt úgy képzeljük el, hogy mint egy ilyen forgószél, amely áthatotta az egész társadalmat. Amelyet Magyarország ugye elősegített a mohácsi sok, hogy ez egy olyan borzasztó arcú csapása volt az egész társadalomban, ahol nem a hitében rengett meg, hanem azokra a válaszokra, amelyeket korábban kapott. Ez a hogy történhetett meg kérdése olyan kérdéseket hozott, amelyekre pont ezek az új eszmék adekvát válasznak tűntek. Közép-Európában sokkal inkább választás kérdése reformáció, és nem kényszer, hiszen volt egy olyan fontos kérdés, feltevés, egy keresés, amelyekre a Wittenberg irányából érkező válaszok azok megfelelőek voltak.
Az a zászló.
Zászlója. Volt most alatta pedig a bécsi békének a dokumentuma. A protestáns felekezetek is részeivé válnak a rendi államnak.
Iskola, ez egy nagyon fontos dolog.
Elhagyjuk a kronológiát, hogy tényleg ez az örökség mindenkié.
Tehát
az anyanyelv, az egyik az anyanyelv, a másik az idő, amely tehát mint egy ilyen abroncsként körbe fogja a teremben látható tárgyakat. Egy újfajta európai időszemléletet alakítanak ki. Többé már nem a szentek ünnepei tagolták az évet, megmaradnak az egyházi fontos ünnepek, de nagyon fontos lesz a vasárnapoknak a szerepe. Ugyanakkor nagyon sok olyan örökség megmarad, mint amilyen a harang szó, az étkezés előtt és után mondott áldásnak a szövege, a munkához való kezdésnek egy kicsit megszentelte.
Tehát a hit a profán világba befolyt, és így a profán életnek az időisége látszakán is.
És éppen ezért erősen kötődően protestáns hagyománya a megemlékezésnek, a visszaemlékezésnek a fontossága. Akkor a Bibliába bejegyzik a születéseket, halálokat. Nyomot hagyni az idő múlásáról, hogy ez megmaradjon az utódoknak is. Holland festőknek a művei, többnyire a holland kálvinista vidékről érkezett festőknek, ugye a kultuszképtől a művészet jelenségként tekintett képig vezet. Ezek az otthonnak, a profán térnek az ábrázolásai.
Nézzük meg közelebbről ezeket. A munka közt virágzik a virtus.
Eleve, hogy csendéletkor jelenik meg.
Pontosan olyan új témák jelennek meg. Szappanbuborék, vagy a pénzérme, vagy az ékszer, mint a földi kincsek mi haszna voltára utaló jegy. A megszegett kenyér, az átlátszó üvegedényben lévő bor, mindenki számára értelmezhetően eukarisztikus utalású. Az úrvacsorára igen.
És akkor itt van az orgona, az egész zenei világhoz való viszony is megváltozott.
Generációknak az összecementáló anyagaként láthatjuk a gyülekezeti énekeket, a liturgiát magát, ugyanúgy, ahogy a családi bibliák öröklődnek. És ennek az egyik központi tárgya az a Huszár Gál énekeskönyv, amely mindössze egyetlen példányban maradt fenn a világon, mert nagyon fontos volt. És mind a két mai nagy protestáns egyház anya fő énekeskönyvének tekinti. Nagyon örülünk neki, hogy Stuttgartból kölcsön kaptuk ezt a példányt, és ebből, mint leágazás, kiágazás állítottuk ki azokat a meghatározó zsoltáros énekeskönyveket, amelyek megérte mondjuk így az 500. évfordulót, és amely összeköti, tehát ezt a hagyomány gyakorlatilag vasárnapról vasárnapra érzékelhetővé, hallhatóvá teszi. Luthernek nagyon kedves volt a zenélés, ő maga is játszott hangszeren, és hát mint tudjuk, nagyon sok éneket ő szerzett, közöttük az emblematikussá vált. Az a mi Istenünk, amely egy 17. századi itt kiállított, egyébként katolikus énekeskönyvben is, egy illési énekeskönyvben is szerepel.
A Magyar Nemzeti Múzeum igeidő kiállításáról Kis Erika kurátor beszélt.
A reformációról szóló adásnapunkat egy megtérés történetének ismertetésével folytatjuk 16 órától.
Hírek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják.